Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Pál István Szalonnát, Kossuth és Lisztdíjas népzenészt, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét, a Hagyományok Háza főigazgató helyettesét, számos titulus és tisztség van, de megmondom őszintén, hogy kicsit zavarban voltam, vagy vagyok a bemutatásnál, amikor ugye azt mondjuk, hogy Pál István Szalonna a mindennapokban, az együttesben, társaságban, vagy baráti körben is leginkább így szólítják, Szalonna?
Igen, igen, édesanyámat kivéve, meg az édesapámat, mert ők pistíznek, de rajtuk kívül mindenki.
De ez egy, ha jól tudom, akkor ez egy gyerekkorból hozott becenél.
Igen, igen,
még,
ez 12 éves koromba ragadt rám egy foci meccsen, mert szalonázgattam a foci meccsre, mindig kiszaladgáltam, és ott mondták, hogy mit csinálsz. Nem érzitek azt a drága szalonna illatot, és akkor rajta maradt. Hát ugye nagyon sokan megnevetik néha, amikor így szalonna, de...
De hát ez most már egy ilyen emblematikus
ember, hát azzá vált.
Azért az igaz például, hogy egy angliai fogadáson talán éppen akkor, amikor a brit királyi családnál játszottak, akkor az asztalra kitett ültető cédulán is, hát nemes egyszerűséggel ezt így lefordították, és azt szerepelt, hogy Mr. Bacon?
Ez pontosan így volt, ez akkor még Károly hercegnek a 60. születésnapján volt, ez a magánrezidenciájukon volt, és úgy volt, hogy mi voltunk a fogadózene Szalonna bandával, és a Rod Stewart zenekarával volt a báli zenekar, tehát az ültetett részen, és akkor volt ilyen kis kártyák, ilyen angol címeres kártyák voltak, és akkor rá volt írva, hogy Mr. Bacon, és ezt el is raktam.
Ez egy emlék, igen. Fordítsuk is komolyabbra a szót. Néhány napja a Kossuth Díjas, pontosabban Kossuth Díjas az együttes, a Szalonna és bandája. Hangsúlyozandó is tehát, hogy ez most egy közös díj, és a zenekar több mint 20 esztendős munkájának, pályafutásának szól, és annak az elismerése?
Igen, én ezt a díjnál a legfontosabbnak tartom, hogy mi ezt együtt csináltuk végig ezt az utat, és mai napig, és remélem még a következő 20-30-40 év is együtt fog zajlani. Ez alatt a 20 év alatt lényegét tekintve két csere volt a zenekarban, tagok, a Herzko Ági helyett a Hugom énekel, és az Unger Balázs helyett az Ürmös Sanyi lett a cimbalmosunk. Mindketten a saját útjukat járták, és ők azt mondták, hogy ők abba az irányba szeretnének menni, és mi akár érzelemvilág szempontjából, akár gondolkodásunk szempontjából magát a Kárpát-medencének a muzsikáját szeretnénk minél több helyre elvinni, és megmutatni, hogy milyen gyönyörű muzsikánk van. Ez értendő a tanításra is, a tánc kíséretre is, és a koncertezésre is, hiszen ez a három olyan dolog van, ami a zenekar életében mindennapos.
Tulajdonképpen a szólópálya, hogyha hát nyilván, hogy azért beszéltünk szólópályáról, és az nem is igen választható le a Szalonna és bandájáról, és nem választható le különösen a Magyar Állami Népi Együttesről.
Ugye, amikor a zenekar megalakult, az úgy nézett ki igazából, hogy én gyerekkorom óta vágytam arra, hogy legyen egy saját zenekarom, ahol azt a fajta ütemtervet, vagy azt a fajta nézetet csináljuk, amit én úgy szerettem volna prímásként. És sok zenekarban játszottam útközben, és mai napig is játszom, akár a Fonó zenekarban, de a Galga zenekarban, vendégként a Csík zenekarban, tehát hogy rengeteg, és hát Mohácsi Bercivel, Nagy Zsoltival, akik a Métának, most a Dűvőnek a tagjai, velük nagyon sokat muzsikáltam, de szerettem volna egy olyat, amire azt mondom, hogy ez az én zenekarom, és akkor a Magyar Állami Népétesben volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy na, ezek az emberek, akikkel én szeretnék ébredni, feküdni, utazni, muzsikálni.
De hogy ők is egyébként az Állami Népi Együttes tagjai.
Mindnyájan a Magyar Állami Népi Együttes tagjai voltak, és van, aki jelenleg is tagja. És ha ugye az együttesben nekünk, az életünk nagy részében mi tánckíséretet játszunk, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarát kísérjük. És akkor úgy döntöttünk, hogy szabad időnkben, amikor lehetőség van rá, elkezdünk koncertezni Szalonna bandával, vagy az országban olyan civil csapatokat kísérni, akik nem hivatásszerűen űzik a táncot, hanem nagyon magas szinten, de kettelésükből csinálják, és akkor ez váltva a péntek, szombat, vasárnaponként, vagy hétközben, amikor úgy ráértünk, elkezdtünk muzsikálni, és ez szépen lassan úgy cseperedett.
Tehát ez gyakorlatilag, ha jól értem, akkor ez a úgymond a kísérő zenekarból kilépés az önálló zenekar, vagy az
így
önálló
van,
együttes. Ezért megnéztem én a dátumokat, és valahogy ezek is nagyon érdekes módon egybeesnek mondjuk az Állami Népi Együttessel. Ugye, ha jól láttam, akkor 19 évesen lett tagja a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának, és rá egy-két évvel meg is alakult a Szalonna és bandája. Tehát ez nagyon szinte egy időben is történt mindez.
Igen, mert ugye a mindennapos együttlét, az együtt muzsikálás hozta meg azt, hogy valakivel szeretsz együtt muzsikálni, vagy nem szeretsz együtt muzsikálni. És én ezekkel az emberekkel, ugye a Dor Robi, Karas Gyuszi, Gombai Tomi, akkor az Unger Balázs, Gera Attila, egyszerűen biztonságban éreztem. Egy primásnak szüksége van egy zenekarban arra, hogy biztonságban érezze magát.
Egy hátország.
Így van. Anélkül nem megy, és nem véletlenül hívják nagyon sok erdélyi faluban például a kíséretet, a zenekari kíséretet segítségnek. És ez egy nagyon szép megfogalmazás, mert hiába az ember szólózgatna, vagy muzsikálna, de ha nem olyan mögötte az, aki tartja a kezében a primást, akkor az pillanatok alatt elbukik.
Beszélt arról több interjúban is, hogy hát talán 5-6 éves lehetett, amikor először látta Kárpátalján, szülőfalujában Bisken a Magyar Állami Népi Együttest. De valóban ez amolyan nagyon meghatározó, és talán mondhatni, hogy sorsfordító találkozó volt, mert talán 5-6 éves korban ritka ez, még hogyha a közeg, meg a családi háttér az egyértelműen a zenei és a népzenei érdeklődést jelenti is.
Az azért maradt meg annyira bennem, és nem csak a színpadi produkció, hanem egy ilyen településen, ahol mi érdegéltünk Visken, ami egy ilyen mezőváros, vagy egy kisváros, saját programjaink voltak, van zeneiskola, van ilyen rendezvény, olyan rendezvény, és egyszer csak megérkezik egy nagy busszal, amit én olyan buszt életemben nem is láttam. Tehát maga az egész, ami megérkezett egy együttes, igen, egy nagy zenekarral, egy nagy tánckar, felöltöztek a ruhákba, és ahhoz képest, amiket mi ismertünk, vagy láthattunk viseletet, ugye már nálunk is kivetkőztek az emberek, tehát nem járnak viseletben, úgy, mint esetleg 100 évvel ezelőtt, és akkor gyönyörűbbnél gyönyörűbb ruhákba felálltak a színpadra, és ez mai napig előttem van, hogy valami olyan csodát láttam, ami gyerekként így lenyűgözött, és azt mondtam, hogy én egyszer egy ilyenbe szeretnék muzsikálni, lehet, hogy táncolni. Tehát akkor még nem arra gondoltam igazából, csak egyáltalán benne lenni egy ilyen csapatba, mert hogy milyen jó lehet ez utazni, világot látni, és örömet szerezni.
Ez ugye, hogyha megpróbáljuk időben elhelyezni, akkor ez ugye a 80-as évek közepe, második fele, hogyha megnézzük ezt az időszakot ott Kárpátalján, említette, hogy hát ott sem volt már mindennapos gyakorlat, hogy mondjuk ilyen ruhákba járjanak, vagy meglegyen ez az élő eleven hagyomány, de mennyire volt azért jelen akkor az autentikus zene, vagy egyáltalán ez a hagyomány és a hagyományőrzés?
Minél elszigeteltebb részre mentünk Kárpátalján, annál jobban. Tehát ugye egyrészt ugye a televízió, rádió az hozott egy új hullámot. Tehát azok a fajta régi autentikus dallamok, azok egyre hátrébb szorultak, mert a slágerek. Tehát ez a 80-as évek behozta Kárpátalján is, sőt már a 70-es évek környékén a beat zenét. Tehát azok a klasszikus vonós bandák, amiktől még édesapám tanult a 60-as években, tehát a cigányzenekari felállások, azok már kiszorultak a lakodalmokból és azokból az eseményekből, de még jelen voltak és muzsikáltak keresztelőkbe, karácsonykor átjöttek köszönteni, húsvétkor eljöttek köszönteni, tehát tudtuk, hogy ott vannak, de a mindennapi életben már nem annyira vettek részt, hiszen mondom, tehát ezek az Illés együttes mintájára létrejött akusztikus rockzenét játszó bandák, ezek uralták a lakodalmakat. És hát ugye mindenki arra vágyott, hogy az ő
lakodalom volt a fő terep?
Igen, mert az volt az a közösségi esemény, ahol mulattak az emberek, vagy a bálok, de ott már ezek a zenekarok muzsikáltak. Tehát már az apujékféle generáció is, aki a vonósbanda után a tangóharmonikák és ezek a hangszerek jöttek következőként, ők is kiszorultak az elektromos hangszerek hatására.
De azért ez az örökség, ez még felfedezhető, mondjuk ott Kárpátalján, vagy hát hogyha tágítjuk, akkor akár ide vehetjük Felvidéket, vagy az erdélyi területeket, hogy ez az örökség mennyire van vajon jelen. Az jut eszembe, hogy a Hagyományok Háza előző főigazgatója, Kelemen László indított el annak idején az utolsó óra programot, ez ugye valamikor a átfogó Kárpát-medencei hangszeres népzenei gyűjtés céljából. Ez valamikor ugye a 90-es évek vége volt, és néhány éven keresztül tartott talán a 2000-es évek elejéig, és akkor is ugye ez volt a program elnevezése, hogy az utolsó óra, erre keresztelték ezt a programot. Hát akkor most igencsak már az utolsó utáni órában vagyunk, vagy még utána.
Én mindig optimista vagyok, mert azt a hullámot látjuk, hogy valóban az a generáció, aki apáról fiúra adta oda tovább, annak ez valóban egy utolsó óra volt a falusi hagyományos muzsikában, hiszen az a gyerek a faluba azért kezdett el muzsikálni, mert látta, hogy az édesapja megél ebből, ő tanulni akarta, és szépen a szakmát továbbadták. Tehát volt egy folytonosság. Ugye bejött a 50 pár évvel ezelőtt a táncház mozgalom, amikor fiatal egyetemisták elmentek ezekbe a településekre, és elkezdték tanulni. Tehát magyarul egy másik generáció, egy másik típusú társaság kezdte el tanulni ezt, és már nem a hagyományból, hanem a hagyományba kapaszkodva kezdte el tanulni ezt. És ugye nálunk is Kárpátalján megfigyelhető az, hogy azok a muzsikusok, akiktől még utolsó pillanatban én is tanulhattam, tehát akár Kárpátalján Muzsa Gyulától, aki egy nagy paládi cigányprímás volt, még tanulhattam ezt a muzsikát, ők már nincsenek. Tehát a közvetítők azok lényegében mi lettünk, mert mi még találkoztunk velük. A ruszinoknál, tehát a lényegében a hegy felé, ahogy megyünk, ott még sokkal élőbb ez a dolog, és ott a lakodalmakban mai napig azokat trajsztának hívják, ilyen hármas felállású zenekarok muzsikálnak, mint 100 évvel ezelőtt. Elektromos zene ott is bejött, de akár az asztalnál való éneklésnél, akár a vonulásnál, akár a templomnál a klasszikus felállású népi bandák játszanak, és minél elszigeteltebb helyen vannak, annál jobban megőrizve a régi muzsikát. És arra mondtam ezt, hogy én optimista vagyok, mert ugye a táncházmozgalomnak is köszönhetően volt egy hullám, de aztán ma már Kárpátalján van, nem tudom, havi 8-9 táncház, és van egy fiatal társaság, aki újra elkezdett népzenét játszani, és ugye a háború kitörése előtt, mikor, tehát még minden tudott működni rendesen, akkor 8-9 zenekar volt Kárpátalján, amit mi tanítgattunk minden évben, minden hónapban, akiket már meghívtak lakodalomba, mert igény volt újra erre a zenére, és kezdett reneszánszra lenni újra a vonós bandának. Tehát ez egy ív, és ma többen csinálják, mint ezelőtt 10 évvel.
És most egyébként manapság így 2026 tavaszán, vagy majd nyarán, hogy néz ki ott Kárpátalján, vagy ezeken a településeken egy lakodalom? Ugye említhetjük a közelmúltból a Magyar Mennyegző című filmet, azért is említsük meg, mert ön volt a zenei rendezője, és hát játszik is az együttes is folyamatosan ebben a filmben. Az igaz, hogy ugye a Magyar Mennyegző az a 70-es évek vége, 80-as évek elejére tehető ez a történet, de hát ott is a lakodalom volt ugye a hangsúlyos, és e köré épült maga a történet is, és a zene is. Manapság ez hogy néz ki? Manapság lehet, hogy már inkább DJ van azon a vidéken is, és kevésbé mondjuk cigány primás, vagy ha nem is DJ, de mondjuk laptopról szól Zambó Jimmy?
Hát lehet, hogy egész eddig is elmegy a dolog, de ez nagyon érdekes, akár nálunk Kárpátalján, vagy Felvidéken, vagy akár Erdélyben is megfigyelhető még mindig az, hogy az emberek igénylik azt, hogy legyen prímás egy zenekarban. Ha beat zenét játszanak, akkor is legyen egy prímás, hogyha énekelni akarnak az asztalnál, hogyha a vonulásban ott legyen egy szaxofon, egy harmonika, tehát még az igénye megvan annak, hogy szeretnének nótázni.
Ugye, és megvannak még a cigány prímások is, mert ez ugye hangsúlyosan, ha azt mondtuk, hogy falusi prímás, akkor az többnyire a cigány prímás
így van,
volt.
Így van, tehát hogy azért hála Istennek megvannak, és vannak olyanok, akik már a táncházmozgalomnak a nebulói, és ők is megtanulják azt az új stílusú nótát, vagy azt a népies műdalokat, amik a hagyományos zene mellett jelen vannak a lakodalmakban, és ők mennek el. Vagy van például olyan fiatal banda, aki egy teljesen autentikus népzenét játszó banda, és megtanulták a mindenféle modern számokat azzal a hangszereléssel, ami név. És ez úgy van egy különös bája, és az emberek élvezik, és végig tudnak muzsikálni. És persze, hát megjelenik a DJ is, de általában érdekes, hogy maga a DJ megjelenése az inkább a mennyasszonytánc utánra. Igen, nagy százalékban. Tehát, hogy addig megy a hagyományos, tradicionális
és akkor utána leves, valami
táncolás,
modern.
Nem tudom, és akkor a modernre, hogy mindenki élvezhessen.
Igen. Említette az imént a beszélgetés elején az édesapját, aki ugye rendszeresen szintén muzsikált ilyen lagzikban, vidéki lakodalmakban, de miközben meg a kijevi operaházban is vezényelte a szimfonikusokat. Tehát ez az érdekes kettősség a falusi lakodalom és a kijevi operaház között, vagy ez nem is annyira kettősség, hanem mondhatjuk azt, hogy azonosság, hogy a zene az egy és ugyanaz mindenütt bármely helyszínen?
Mi abban nevelkedtünk, és azt tanultuk apuval, hogy valóban a zenét kell megtanulni, és a zenében kell megtalálni a helyedet. Független attól, hogyha klasszikus zenét játszottunk, vagy népzenét játszottunk, mert hogy és otthon hallgattunk jazzzenét. Tehát, hogy
nem... még a jazz is be.
Igen, mert igen. Ugye apu nagyon imádta a Oscar Petersont, Art Tatumot, tehát, hogy a tényleg klasszikus jazz muzsikusokat, amik nyilván jók is. Ugyanála az a helyzet, hogy és ezt is elmondtam én már párszor, hogy apu prímás akart lenni egész életében, vagy református pap. És ugye a Szovjetunióban nem tudott református pap lenni, prímás meg nem tudott lenni, mert a bátyja volt a zenekarában a prímás. Uh-huh. És azt mondta neki, egyszer fia lesz, akkor ez a két úton fogja elindítani, hogy próbálják. Hát ugye az egyik lettem, de hát előtte a Debreceni Református Kollégiumban tanultam, tehát még annak is megvolt az esélye.
Ha jól emlékszem, akkor ugye bejött a közgazdaságtan is.
Igen, az a gimi után kicsit, beköszönt.
Mert egy vállalkozási főiskola. És igen, tehát akkor nagyon szerteágazó lehetőségek voltak, igen, de aztán volt valahogy a zene, meg a hangszer, az mondjuk az első hegedű, az úgy fölülírt mindent?
Fölül. A zene mindig is ott volt, csak apu azt mondta, hogy fiam, ne feltétlen csak azt csináld, amit mi, próbáld keresni az utadat, mert jól ment a matek, tehát erre próbálkoztak is. És ugye, na apunál az volt, hogy a klasszikus zenei pályán elindult, ők egy olyan generáció voltak, ez az 51-es korosztály, mondjuk a 41-es korosztálytól mondjuk a 60-as évig, akik nálunk Kárpátalján óriási nagy számban mentek egyetemre ez a generáció, hiszen a szüleik még nagy számban földműves emberek voltak, tehát földműveléssel foglalkoztak, nagyapám még korosztálya, de az apujéké, tehát az apu osztályából voltak, mit tudom én, 17-en, abból 11-en egyetemre mentek tanulni egy kis településből. És ez jellemző volt Kárpátalján, ugye az egyetemen is tudtak magyarul tanulni, legalábbis amíg Kárpátalján voltak egyetemek. Apu ugye Kievbe ment a Zeneakadémiára, és ott végezte el az aspirantúrát is, kórusvezetői és operaszimfonikus karja, és ő tényleg a legnagyobbaknak vezényelt Kievbe. De a szíve szerint ő azért egy falusi muzsikus, és gondolom, hogy én is az vagyok. Tehát, hogy ő vágyott azért mindig haza, és akkor felajánlották neki, hogy megkapja az első karmesteri állást, csak be kell lépni a pártba. Yeah. Na hát nagyapámék üdvözölték volna Kárpátalján, hogyha egy ilyet megtesz, de hát eszébe se jutott nyilván, és akkor ő hazajött a szülőfalunkba, én nagyjából ebbe az időbe születtem, és akkor a zeneiskolába elkezdett dolgozni. Apu mindig azzal szokott viccelni, hogy ő ötvös mesternek készült, aranyművesnek, és a végén egy jó kovácsmester lett. Mert hogy tényleg a legmagasabb szinten muzsikálta, és aztán visszajött a faluba, és lakodalmakat muzsikált, és meg kellett hallgassa az akkori település pártitkárjának a véleményét, hogy hogy kell zenélni, mert ugye ebben a rendszerben azért megmondták neked, igen, hogy igen, mi a jó útvonal, de mi azt kaptuk, és például nagyon érdekes, hogy soha életemben Kárpátalján gyerekként felnőve én nem éreztem azt, hogy mi rosszul élnénk, nem volt nekünk semmink, tehát, hogy nem láttunk banánt, meg nem tudom milyen csokoládékat, de apujék minden erejükön azon voltak, hogy egy ilyen szeretett hangulatba, a zenével átszőve felléphessünk, muzsikálhassunk, táncházazzunk, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szép időszak az életemben.
Ha már ezt a kettőséget említettük, ugye a népzene és a komoly zene azért megvannak itt is a közös nevezők, vagy összefonódhat, ez gyökerekben is adott valamiféle hasonlóság. Persze vannak ugye ezek a nagyon divatos, manapság nagyon divatos ilyen crossover műfajok, ami egyébként is szándékoltan és szándékosan ötvözik ezeket a műfajokat, és az jut eszembe, hogy egy interjúban olvastam, amikor ön is azt említette, hogy voltak éppen a legnagyobb crossover alkotó, az nem más, mint Bartók Béla. Tehát meg lehet találni ezeket a közösségeket, és emlékszem, van egy együttes, talán még most is fellépnek és játszanak, az Amorf Ördögök együttes, és az egyik daluknak a sora is megidézik ezt, mert arról énekelnek, hogy Bartók és Kodály, a két remix király, de hát ez a crossover, ez azért megvannak a találkozási pontok, és talán megvan egyébként is a gyökerekben is az azonosság és a hasonlóság.
Én azt gondolom, hogy megvan. Nagyon fontos dolog az is, hogy akár ha visszamegyünk a klasszikus zenében, a Bach korosztályába, és nem véletlenül szoktam mindig Sebő Feri mondani, hogy akkor is volt egy szakrális zene, és volt egy pop zene.
Igen.
Tehát, hogy nincs más zene. Tehát, hogy a népzenének is megvan, amikor szórakoztat, és amikor bemegyünk a templomba, és egy népies egyházzenét éneklünk, vagy az egyházi liturgia részét, az egy másik műfaj. A klasszikus zene az egy nagyon-nagyon szépen kikristályosodott műfaj, és én azt gondolom, hogyha bárki hangszeren elkezd muzsikálni, nagyon fontos, hogy végigjárja azt, hogy a hangszerén megismerkedjen a klasszikus értelemben. Mert sokszor mondják azt, hogy a nem tudom, még kisfaluba, amikor apáról fiúról adták tovább, ott nem ismerték a kottát. Ez rendben van, ezt értem. Igen ám, de ott 5-10 generációnak a tudását adták át, és a hegedű tartástól a hangok játszásáig ott nagyon komoly iskolát végigjártak. És ott egy szülő ugyanúgy elvitte egy központi helyre egy prímáshoz tanulni a fiát, akitől azt gondolta, hogy na ettől kell tanuljon. Tehát az iskolarendszer lehet, hogy nem tanórai keretek között zajlott, de maga a struktúrája az ugyanaz.
Nem annyira a szolfés jött be tantárgyként.
Igen, ott a gyakorlat. Igen. Tehát nem azt tudta ő, hogy ebbe a hangnembe ilyen előjegyzések vannak abba, tudta fekvéseket a hangszeren, és amiben elkezdtek énekelni, neki abba kellett muzsikálni. Nem mondta azt, hogy ne haragudjon, de aszmolban nem nagyon gyakoroltam a héten.
Azért az érdekes, említette az imént a kottát, a népzenét játszók ellentétben a komoly zenét művelőkkel nem igen játszanak kottából, sőt, egyáltalán nem nagyon láttam népzenész kottából játszani. Nincs is szüksége, erre az fejben van. Fejben van minden, és fejben van a kotta?
Többnyire ugye fejben, kivéve, hogyha mondjuk valamilyen koreográfiát kísér, de ott se igazából sok esetben a dallam van leírva, hanem a mennyiség. Hogy ugye a koreográfia el van készítve, hogy ebből három, abból négy ismétel, nem ismétel, tehát nagy százalékban így van. Ugye a kotta az ilyen szempontból, ez egy érdekes dolog, mert például nekünk is a Hagyományok Házával az elmúlt jó néhány évtizedben jobbnál jobb köteteink születtek, ahol le van jegyezve nagyon sok népdal. De ezeket mi fejből tanuljuk meg. Tehát mindenki megtanulja, hát nagyobb részt fülből tanulja meg, hangfelvételről, vagy találkozik a mesterrel, és tőle megtanulják, és nem a kottából. A kotta ez egy ilyen sorvezető.
Ez az utókornak szól talán.
Igen, nem? Tehát hogy megmaradjon, vagy hogyha iskolai keretekbe kerül. És ott tanítják, akkor ez már egy nagyon jó példa, hogy egy díszítést nem úgy hall valaki, akkor leül egy kottához, és megnézi, hogy az hogy van leírva. És ez egy sorvezető, tehát ez egy segítség igazából, de olyan azért nem szokott lenni, hogy kiülünk egy táncházat muzsikálni, vagyis az én emlékeimben szerint még nem volt, és bárki elővenné a Virágvölgyi Mártinak a Boncidai kötetet, és abból játssza a táncházat. Tehát ezt azért mindenki megtanulja.
Igen, hát vagy most már ugye azt lehet látni, hogy inkább ilyen kis laptop van a kottatartó helyén is, és abból játszanak, de ez még inkább idegen modern talán, világ. Gondolom a népzenétől. Klasszikus zene és népzene közös gyökereiről beszélgettünk, és azért itt a kottabeli különbségről volt szó a hírek előtt, és az jutott eszembe, hogy talán még egy különbség van a és talán ha a népzenét említjük, akkor a táncház, vagy a táncház mozgalom mindenképpen ide köthető, ez a közösségi élmény, ami talán itt nagyon hangsúlyos és nagyon fontos ennél a zenénél. Talán a táncház révén is. Így van?
Ez pontosan így van, és amikor gyerekekkel elkezdünk foglalkozni, és mondjuk 3-4 ugróst már megtanítunk, akár egy somogy vagy egy sárközi ugróst, akkor mindig afelé próbáljuk őket terelgetni, hogy muzsikáljanak egy kis táncházba egy részt ők is. Mert rögtön megérzed azt, ugye a népzenének az erejében az van benne, hogy a szövegszerűség, tehát úgy muzsikálunk, hogy a magyar nyelv adja. Másrészt az, hogy úgy muzsikálunk, ahogy lehet rá táncolni. Se gyorsabban, se lassabban. Tehát megvan a genetikánk, és hogyha egy gyerkőc úgy tanulja meg ezeket a dallamokat, és teljesen mindegy, hogy milyen tájegységen, hogy arra jól esik táncolni, akkor az valószínűleg jól tanulja meg muzsikálni. Azt, hogy a díszítményeket hozzátegyük, az egy külön dolog, és ezáltal, hogy ő már tud örömet szerezni, ő már tud valakinek muzsikálni, akkor az neki is egy sikerélmény, és aki hallgatja, táncol rá, annak is. És így válnak rögtön a zenekarok közösségé. Ráadásul rögtön kamarazenében vesz részt, mert egy brácsás és egy bőgős, vagy egy gardonos, vagy valamilyen hangszeres párosában játszik, tehát megszületik neki is a közösségi élmény, és akinek átadja. És ezt szépen lassan bővítgetve születik meg ténylegesen a táncház.
Említette, hogy most is rendszeresen játszanak az együttessel is táncházakban, és hogy Kárpátalján is ennek most is komoly trendje van a táncháznak, de beszélhetünk továbbra is mozgalomról, mert azért, ha azt mondom, hogy táncház mozgalom, akkor leginkább azért az a 70-es, 80-as évekbeli időszak jut az ember eszébe, valamikor a 70-es évek elején indult útjára a táncházmozgalom, a 80-as években hát szinte divat hullám volt, jöttek sorra a zenekarok, a lemezek, a muzsikás, a sebőjék, a kaláka, és hát akkor tájt az egykori budai ifjúsági parkban fel voltak osztva a napok, hogy az egyik nap délszláv vagy szerb táncház volt, a másik nap görög táncház volt, aztán magyar táncház volt, de ez a nagy hullám, minthogyha azért mostanra csendesült volna. Annak ellenére, hogy van táncház, csak talán mozgalomról is lehet beszélni ugyanúgy?
Szerintem igen. Tehát azért, hogyha azt nézem a Csóri alapprogramba, amely ugye a népművészet támogatja, és mi ott látjuk azt, hogy hány táncház valósul meg az országban egy évben, akkor azt mondom, hogy tudunk mozgalomról beszélni, mert itt sok száz táncházról beszélhetünk, amelyek rendszeresek. Tehát az biztos, hogy annak idején, mikor elindult, akkor nem volt olyan sok, és azok koncentráltabban mindenki tudta, hogy az van. Igen. Tehát akár az Almási tér is nagyon sokáig működött a Téka együttessel, mindenki tudta Budapesten, hogy ezen és ezen a napon elmész az Almási térre, és ott fog 1000 ember táncolni, mert Téka táncház van. Ugye ma ezek azért egy picit felaprózódtak, de mindenki tudja azt, hogy a Fonóban táncház van szerdán, a Hagyományok házában táncház van szombaton, mi most újra elindítottuk Berec Pityúval az akváriumba, 16 év után, hogy táncház van az akváriumban a belvárosban, ahol próbáljuk a magyar közönség mellett a külföldieket is becsábítani, akár a moldvaiba, a Marcibányi téren. Igen. 20 éve táncázott, tehát ezek működnek, és Kárpát-medence szinten is. Tehát lehet tudni azt, hogy Kolozsváron a Heltaiba ekkor van, tehát csak mivel sok van, ezzel úgy az információ felaprózódik, és például ezért is érdekes, amit most a folknaptárt létrehoztunk a Hagyományok háza pont itt a jubileum évvelhez kapcsolódóan, ami a Folkrádiónak egy esemény része, ahol az emberek rá tudnak kattintani arra, hogy a világ bármely pontján milyen népművészeti esemény van ma. Uh-huh. És döbbenetes, tehát ilyen 30 ezres információ halmaz van ott, és akkor lehet rádöbbenni az, hogy mennyi táncház is van, és az emberek így el tudnak jutni, pont ezért hoztuk ezt létre, hogy legyen egy olyan felület, uh-huh. ahol aki ez érdekel, tényleg legyen az Miami-ba vagy Ausztráliába, uh-huh. az el tudjon menni egy táncházba.
Itt a táncház kapcsán most ön is városi vagy nagyvárosi helyszíneket említett, és azért talán mondhatjuk azt, hogy a táncházzal, különösen a táncház mozgalommal valahogy ez a zenei világ, a népzene és a néptánc valahogy beköltözött a városba, tehát hogy ezt is segítette a táncház.
Ugye ezt köszönhetjük akár a Halmos Béla bácsinak vagy a Sebő igen. Ferencnek, hogy ezt
hát ők meghonosítják. Igen, a 70-es igen, évek ezt, eleje, ez egy áttörés
és,
volt.
És akkor, az igen. volt az egészben a zseniális szerintem, hogy ott nem csak arról volt szó, hogy egyetemista fiatalok elkezdtek hegedülni, brácsázni, táncolni, és az Éri Pityútól tényleg a Feriig, hanem az, hogy köré gyűlt egy olyan csapat, akár a Kornis Pétert említhetném, akik vagy a Novák Tatát, igen. tehát hogy az egy nagyon erős gondolkodó mag volt az országban. És akár a Martin György neve is, és akik igen, így igen. igazgatták az egészet. Tehát, hogy olyan értékes munka kezdődött el, hogy az nem a városba
hát
beköltözött.
Még gyűjtöttek is táncokat. Tehát ugye Martin György ugye...
Hát a legnagyobb gyűjtések igen. a 60-as évek végén az hozzákötődnek. Ugye, hanem egyszerűen nem az, hogy helyet kapott a városban, hanem egy pillanat alatt gyökeret vert. És ugye a nagyon sok gondolkodást indított el. Ugye itthon is a nagy együttesek, ezek a Mojszejev típusú táncot táncolták nagyon sokáig. Tehát még akár a Magyar Állami Népi igen. Együttes is.
Hát arra mintára alakult tulajdonképpen annak idején a Magyar
mert
Állami Népi Együttes.
Igen, tehát az volt a minta, az volt a trend. És pont akiről így beszélgettünk itt műsoron kívül, a Kricskovics Antal is egy olyan emblematikus figurája volt ez Tímár Sanyi bácsival.
A
Fákjának a vezetője, hogy ők a délszlávba találták meg a gyökerekhez való kapaszkodást, valaki a magyarba találta igen. meg, tehát, és rögtön a zenekarok is ott voltak mellette. Rögtön ott volt mellette a Vujcsics, rögtön ott volt mellette a Téka, a muzsikás, tehát hogy ezek úgy működtek, hogy gombamód gyökeret vertek ezek a csapatok, és mindenki érezte benne, hogy itt valami igazi. Igen. Tehát valami valóság. És ezért van ennek helye mind a mai napig. És ugye nekünk ez már nem olyan különleges dolog, mert mi ez meg vagyunk szokva. De látjuk azt, amikor egy belvárosi romkocsmába betéved egy, akár egy nyugat-európai, vagy egy Egyesült Állambeli fiatal, és így rácsodálkozik, hogy ti ezt tudjátok táncolni. Miért tudjátok ti ezt táncolni? És nem csak ott italozgatunk, nekidőlve a falnak is zenét hallgatunk, hanem beszéljük azt a nyelvet, amelyet tényleg az elődök gyönyörűen táncoltak.
És amikor külföldre viszik ezt a zenét, és akár ezt a táncot, mondjuk Dél-Amerikába, mert ugye voltak ott is fellépések, akkor azt hogy fogadja egy argentin közönség például? Szintén rácsodálkozik?
Rácsodálkozik, és rögtön meg akarja mutatni azt, hogy az övé is milyen gyönyörű. Mm. És ebben pont ez a jó, hogy mi is, amikor vagy Argentinában voltunk muzsikálni, vagy Uruguayban tanítani, és nem, akkor rögtön mondták, hogy egy tangóbárba elvinnék, hogy lássam már meg azt, hogy milyen az, amikor a hagyományos környezetében...
Meg hogy lehet megtalálni a közös pontokat, vagy a közös nevezőket
is? Hát igen, mert ők, tehát hogy muzsikus a muzsikussal, amikor találkozik, akkor rögtön elkezdenek közös nyelvet beszélni. Mm. Nem azt mondom, hogy rögtön együtt akarnak muzsikálni, de elkezdik figyelni azt, hogy hol hasonlít ez az enyémre, milyen a hangközrendszere, milyen a ritmikája, van-e találkozási pont, tehát automatikusan elkezdesz ezen gondolkozni, és nekünk ez a szerencsés, hogy mi, amikor megyünk, azért muzsikusokkal találkozunk mindig a helyekkel, hiszen nekünk is az az érdekes. Igen. És akkor rögtön születnek barátságok, és akkor mutatjuk egymásnak, na ez ebből származik, ez innen jött el. Igen. És akkor mit tudom, játszunk, volt olyan, hogy tőlem is megkérdezték, hogy jó, de ezt miről tanuljuk? Igen. És akkor megmutattam nekik azokat a 60-as évekbeli felvételeket, és nektek ilyenek vannak, valakik ezzel foglalkoztak. Hát mondom, igen, nekünk pont ebben van az erőnk, hogy van egy olyan gyűjteményünk, ami ott van, és nagyon sok ember verejtéke van abban benne, hogy ezek megmaradtak.
Beszéltünk már a műsor kezdetén a kárpátaljai gyerekkor éveiről, illetve a zeneivel való találkozásról, a népzenével való találkozásról és az indítatásokról. Az érdekelne azért, hogy mi volt az első hangszer? Hegedű volt az első hangszer, emlékszik erre?
Hegedű. Uh-huh. Tehát nekem a hegedű volt az első, arra is emlékszek, hogy milyen.
Milyen hegedű
mert az
volt?
Bele volt írva, hogy ládagyári hangszer volt, és SSSR. Tehát egy szovjet ládagyári hangszer volt. Olyan rossz hangszert azért életemben sokat nem láttam. Uh-huh. Most is emlékszek rá, hogy...
Emlékként még azért őrzi?
Igen, mert ilyen régi kékfonású alumínium húrok voltak rajta, és az Istennek nem tudtam egy egyenes hangot húzni rajta, csak ilyen nyekergett az egész hegedő, és annyira elment.
Nem ment el a kedve tőle rögtön?
Hát dehogy nem ment el, de másnak is ilyen volt, és valaki már jobban tudott rajta, úgyhogy gondoltam, biztos gyakorolni kéne rajta, hogy nekem is majd kevésbé nyekeregjen, de aztán sokkal jobb nem lett.
Igen. Hát ez volt az első hegedű, de tényleg most azt olvastam valahol, hogy 50-nél több hegedűje van jelenleg?
Igen, elkezdtem gyűjteni a magyar hangszereket, és ezeket az ilyen 1800-as évek végétől levő magyar mester munkáit, és ez egy szép gyűjtemény.
Ez a fellépéseken ez ott is van? Vagy
nincs,
aztán, nem,
nincs,
ez,
nincs.
Ez csak egy gyűjtemény.
Ezt a Zene Akadémián állítottam ki tavaly, a Kelemen Barnabásnak és a Kokkas Katinak van a Fesztivál Akadémia programsorozata, és ők mondták, hogy szóval hozd már el egyszer, és akkor ma élő hegedű készítőknek volt egyik oldalt egy kiállítása, a másik oldal pedig én kitettem ezeket a régi magyar hangszereket, és akkor átjárás volt, a diákok kipróbálhatták, és játszhattak rajta.
De saját maga is készít hangszert, farag hegedűt. Az más azon játszani, amit saját kezüleg készített?
Hát örömmel mondanám azt, hogy más, de azért vannak jobb hegedűim annál, mint amit én csináltam, De
ez nem egy külön szakma, tehát a hegedű készítés, hogy ezt meg lehet tanulni, hogyha
meg lehet
van kézügyesség.
Meg lehet tanulni igazából precízség, pontosság, kézügyesség kell hozzá, és azért tehetség is kell, mert nem véletlenül vannak rosszabb és jobb hegedű készítők, de egy csodálatos szakma. Tehát a fával való munkának ez ténylegesen egy eszenciája, hiszen olyan aprólékos részek is vannak benne, ami tényleg művészivé emeli az egészet. Én elmentem 8 hónapig megtanulni, én szerettem volna azt, hogy egyszer a kezembe fogjak egy olyan hangszert, amit én csináltam a kezdetétől a végig, és Gulyás Béla bácsi Solymáron vezette a kezemet végig ezen az úton, néha besegített, néha rám mordult, hogyha valamivel nem úgy haladtam, de ő volt az, aki irgalmatlan sok energiát tett abba, hogy én elkészítsem a hangszeremet, és az tényleg egy csodálatos élmény, amikor felhúrozod, nem tudod, hogy fog szólni. Dolgoztál rajta 8 hónapig, és meghúzod, és szép hangja van. És tényleg szép hangja lett, tehát nagyon jól sikerült a hangszer, tehát büszke vagyok rá, de nem mondom azt, hogy nincs jobb hegedűm, mint amit én csináltam. Csak amikor azt a kezembe veszem, úgy eszembe jut az a vízhólyag, amiket a gyaluk okoztak ott pár hónapig a kezemen.
Hát szóval hegedű készítés, zenetanulás, muzsikálás, de azért beszéljünk egy kicsit arról az útról is, a lépésről lépésre megtett útról, ami az Állami Népi Együttesben történt. Ugye azt már említettük, hogy 19 éves korában került az Állami Népi Együttes zenekarába, most művészeti vezetője az Állami Népi Együttesnek. Végig is kellett járni egyfajta ranglétrát, végigjárni a mostani művészeti vezetői posztig? Egyáltalán hogyan telt ez az időszak?
Igen, ez egy nagyon-nagyon szép út volt, és én azt mondom mindig, hogy én muzsikussá a Magyar Állami Népi Együttesben váltam, és azt lehet mondani, hogy Mihály
Gábor. Voltak a mesterek is?
Igen, Mihály Gábor keze alatt. Mert ugye mindig ő volt az együttes vezetője.
Táncművész
volt, tehát ő Timár Sándornál még tánc volt. Aztán utána lett ő is tánckarvezető, és utána lett az együttes vezetője. Tehát én, amikor oda kerültem az együtteshez, és tényleg először csak beállhattam muzsikálni, akkor még egy nagy cigányzenekara volt az együttesnek, Olaj Jenő bácsi vezetésével. Igen. És ketten, Salamon Bea meg én, azt mondták, hogy most mennek a nagyzenekari koncertek, mert ugye volt egy autentikus népzenét játszó zenekar, és volt egy cigányzenekar, amelyek játszották a verbunkos típusú műsorokat, és a népies műdalokhoz levő nótaesteket, meg az ilyen típusú műsorokat. De hogy most van ez a műsor, és nekünk be kell ülni, megtanulni. Hát én előtte népzenét hegedültem, meg ugye a klasszikus iskolába jártam, de hát azért nagy klasszikus műveket nem játszottam soha. És akkor mondták, hogy Hacsatúrján kartánc, és egy rendes koncertrepertoár. Hát én annyit nem gyakoroltam életemben, hát szégyeltem volna, hogyha nem tudom eljátszani. Persze ott ültünk a hátsó karba, de ezt is végigcsináltuk. És utána jöttek a népzenébe az, hogy terces lehettem, Tibi bácsitól volt egy fantasztikus Kolompár Tibor terces az együttesben, ebben a zenekarban, és ő elkezdett tanítani a tercelésre, ami egy külön művészeti ága egy muzsikusnak, mert teljesen más gondolkodást igényel. Ahogy tőle tanultam, utána lehettem prímás helyettes, utána lettem prímás, zenekarvezető prímás, és a mostani pozícióm az a művészeti vezető, de én ezeket mindegyiket, legalábbis az utána lévőket, a művészeti vezetőket csak úgy vállaltam el, hogyha egy valamit csinálhatok, muzsikálhatok. Mm. Tehát én nem tudom azt csinálni, hogy beülök egy irodába, és ott ülök reggeltől estig, mert én abban ténylegesen belehalnék.
De hát ezt nem is nagyon lehet, ugye említette, hogy holnap is 3 koncertjük van, tehát nem nagyon lehet beülni.
Igen, hát
ez egy
sűrjebb nap lesz, mert ugye itt a Rákóczi születésnapja van, 350 esztendeje született, és a Rákóczi Szövetség szervezésében, és mi a Hagyományok Házával összefogtunk, és rengeteg programot csinálunk ezen a napon. És a budapesti két helyszínen, a Kossuth téren, én és a Momsportban, ott muzsikálni fogok mind a kettőn, aztán utána van egy állami műsor, ami természetes, hogy megyek hegedülni.
Ugye a idei esztendő egyébként, vagy az idei év az kettős évforduló is, mert egyfelől 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, és 25 éves a Hagyományok Háza. Hogy illeszkedik egyébként is a Hagyományok Házához, vagy a Hagyományok Házába a Magyar Állami Népi Együttes? Ez az otthon?
Így van, így van. Tehát ugye a Magyar Állami Népi Együttesnek mindig is ez volt az otthona. A Corvin téren a Budai Vigadó.
Igen. Az egy szépen felújított, most
egy gyönyörűen felújított épület. Ugye ez 1900-ban lényegében 1901-re lett kész végül is, de azért jött létre, hogy a budai polgárok összeadták, ne csak a pestieknek legyen vigadójuk, legyen nekünk is. És az Állami Népi Együttes 51-be itt kapott helyet, és mi azóta ebben a házikóban érdegélünk. Most ugye gyönyörűen fel van újítva, és egyszer csak a Sebő Ferenc volt akkor a háznak a művészeti vezetője, Kelemen Lászlóval összefogva ugye megálmodták a Hagyományok házát, aminek a művészeti tára az a Magyar Állami Népi Együttes. Tehát lett egy kutatási részleg, a dokumentációs rész, lett a képzéseink, ami a kézművességtől, és ennek az egyik része lett a Magyar Állami Népi Együttes, tehát lényegében egy önálló entitás maradt az állami ugyanúgy, csak egy nagy családnak lett a része. És a Hagyományok háza így 25 esztendeje anya cége a Magyar Állami Népi Együttesnek.
Ha a Hagyományok háza tevékenységét nézzük, és akkor ide illesztve még továbbra is a 75 esztendős Magyar Állami Népi Együttes tevékenységét és munkáját, koncerteket, táncházakat, zenetanítást, mindezzel, hogy látja, értékrendet, értékeket lehet átadni, közvetíteni fiatalok, fiatalabb generációk felé is?
Nagyon sok fiatal jön be a házba, tehát azt látjuk, hogy mind a kiállításainkra, ami egy új szint kapott az elmúlt esztendőkben itt a Hagyományok házában, hiszen ilyen típusú kiállításaink, ilyen karakterű múzeális kiállításaink nem nagyon voltak, és most egyre gyakrabban itt a jubileum évben is gyönyörű kiállításaink vannak, és erre is rengeteg fiatal eljön, és nagyon szeretik. A táncház ugye értelemszerűen a pesti egyetemista, középiskolás fiatalok jönnek, de én azt gondolom, hogy a Hagyományok házának a leges-leges legfontosabb szerepe, mint kiemelt intézménynek, hogy az egész Kárpát-medencébe próbálja segíteni a sok-sok ezer civil csapatot. Tehát, hogy mi akár a népművészeti jelentéssel is, az pont az volt a lényege, hogy rálássunk arra, hogy ebben az évben a kézművességben hol kell segíteni. Mikre van szükség, hogyan tudjuk erősíteni. Tehát az természetes, hogy nekünk mennek az előadásaink, és a nyugdíjas korosztálytól a gyerek előadásaink, hiszen az iskoláskorú gyerekeket szerintem 100 olyan előadásunk van egy évben, ami csak nekik szól. Tehát rengeteg, tehát erre tényleg következetesen odafegyünk. De a háznak egy teljes Kárpát-medencei figyelemre van szüksége, hogy azokon a pontokon tudjon segíteni, és ezért vannak a megyei hálózataink, az összes vármegyében ezért vannak határon túli lábaink, hogy ezek tényleg szépen tudjanak működni, és mi segítségei lehessünk.
Ugye beszélgetés végén még térjünk vissza, ahol kezdtük is a beszélgetést, Kárpátaljára. 15 éves kora óta Magyarországon él, a szülőföldjén több mint 4 éve háború van, még ha katonai műveletek nem is érintik a kárpátaljai régiót, de hát a háború igencsak jelen van abban a közegben is, és abban a régióban is. Olyannyira, hogy ön sem tud hazamenni, hiszen gondolom katona köteles lenne, és mondjuk besorosznák. Hogyan éli ezt meg?
Nem nagyon tudja ezt az ember igazából épésszel felfogni, és mindazok az emberek, akik nem találkoztak ezzel. Mit hallottunk mindig nagyszüleinktől? Mindegy, fiam, mi van, csak háború ne legyen. És ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos mondat, mert egy pillanat alatt, tehát előtte nap, mikor ez februárban, február 24-én az hiszem elindult, még 23-án ott álltunk Beregszászba a művelődési háznál, mert az egy gyönyörű régi zsinagóga, csak a szovjet időben ráépítettek egy ilyen szarkofágot, és alatt ott egy zsinagóga, hogy azt felújításra kerüljön. És másnap lezárták a határt, és belegondolok, hogy elmegyek Szatmárnémetibe muzsikálni, elmegyek Tiszabecsre muzsikálni, elmegyek Vásárosnaményba, és rálátok a fatornyos kis falumra, és nem mehetsz. Tehát a mai ember nem gondolja ezt át, és nem nagyon fogja fel, hogy mi az, hogy nem. Mert mindent lehet, mindenki azt csinál, amit akar. És egyszer csak azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, de mi mindig megpróbáljuk a jót megtalálni az egészbe, most segítenünk kell az otthoniakat, akár a táborainkkal, áthozunk sátoraljaújhelyre azt a 400 gyereket, táborozunk velük egész, tehát most már 30. tábort megcsináljuk, akkor nem hazamegyünk, hanem áthozunk mindenkit. Akkor megbeszéltem az erdélyi cimboráimmal, hogy én elmegyek Erdélybe tanítani, ők menjenek el Kárpátaljára tanítani. Tehát megtaláljuk azt, hogy ne a drótkerítésbe gondolkozzunk, hanem próbáljuk egymást segíteni abból, hogy túléljen, és lám-lám milyen csoda dolgok vannak. A népdal éneklési versenyünkön például a tavalyi esztendőben 90 gyerek volt Kárpátaljáról. Soha ennyi nem volt még. És a legnehezebb időkben is ott vannak, csinálják, és én azt gondolom, hogy a népművészet pont erről szól, mert ez nem pártpolitika, hanem ez az emberek életéről szól, és mindenkinek az unokáját látni, a gyerekét látni, és hogy azt csinálja, ami a saját nemzetének, a gyökereinek a leglényegesebb pontja, hogy magyar nyelven énekel, táncol, ez mindenkinek öröm, nekünk ezt kell segíteni.
Tehát akkor tulajdonképpen zenében vagy zenével is lehet segíteni, mert nyilván nagyon fontosak a segítségnyújtás különböző formái, a humanitárius segítség, de akkor a zene is lehet egyfajta segítségnyújtás.
Azt gondolom, a lelkeknek és a közösség megerősítése pont ugyanolyan fontos, mint a humanitárius.
És hogyan látja, csak így zárszóként, mert néha így számolgatjuk, hogy akkor, mert fogyatkozik nyilván a kárpátaljai magyarság, én azt láttam, hogy talán most már tényleg 100 000 körülire, vagy talán a fölé valamivel csökkent a számuk. A megmaradás is lehet veszélyben?
Én azt gondolom, hogy nem. Megtanultunk túlélni. Tehát az elmúlt sok száz esztendő megtanított ezt a népet túlélni, és megtanította arra, hogy mikor baj van, akkor össze kell fogni. És én azt gondolom, hogy most ott baj van, és igenis ki kell tartani.
Nyilván nagyon sokan elmentek, vagy akár mondjuk elmenekültek, akik katonok kötelesek a sorozás elől, de ha egyszer véget ér majd mindez, vajon vissza tudnak térni, vagy visszatérhetnek? Megvannak még azok a helyek?
A helyek azért nagy részt megvannak, de azért azt látni kell, hogy a kárpátaljai emberek, és legyen azok ukránok, ruszinok vagy magyarok, nagy százalékban eddig is 6 hónapokig külföldön dolgoztak. Tehát legalább 70% a Kárpátaljának, a férfiaknak, az kőművesként. Csak most a 6 hónapban nem oda mennek haza, hanem a család jön át hozzájuk Németországba. A veszélyesebb terep az, akik családdal költöztek át, mert a gyerekek elkezdtek külön órára járni, iskolába járni, barátságokat születnek, és azok a családok már nagyon nehezen fognak visszamenni. Nyilván mindegyikünk azt próbálja erősíteni, hogy igenis, ha lehet, haza kell menni, mert az a szülőföldünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Pál István Szalonna volt a vendégünk. Köszönöm itt az arénában. Köszönöm, hogy itt voltálunk.